Nagy generáció.
Többen vagyunk, mint gondolná.
Folytatjuk Erdős André diplomatával a beszélgetésünket az időskori aktivitásról, bocsánat, késő-középkori. Ehhez mit szól például? Szerintem a sokkal jobb.
Nekem erről nem? Ne haragudjon, de a 14-15. Század jut az eszembe. Úgyhogy...
A késő-középkorról.
Igen, igen.
Nem, azért annál kicsit jobb helyzetben vagyunk. Tehát Észak-Amerikában is más a helyzet, és Afrikában is más a helyzet, de akkor beszéljünk egy konkrét magyarországi helyzetről, az önéről. Ön például most mivel foglalkozik, hogyan tölti a napjait?
Igen, én természetesen nem lehetek a szubszaharai vidék egyik törzsfőnöke, egész másképp
zajlik.
Az igazság az, hogy valaki olyannal beszélget, aki ebben a 10 milliós országban nagyon ismeri Afrikát, sokkal igen. többet, mint az átlag magyar.
Azért kérdeztem.
És ez egy csodálatos világ, rendkívül sokszínű, és nagyon szeretem Afrikát természetesen.
Volt olyan konkrét eset, amikor úgy gondolta, hogy szívesen cserélne a törzsfőnökkel?
Nem, ilyen természetesen nem volt.
És hol találkozott a törzsfőnökkel?
Sok helyen találkoztam törzsfőnökökkel, és amikor hallom ezeket a híreket a rádióban, a televízióban, például most ugye Nigériában, ahol az északi területeken Kánóban például ottan mindenféle rendetlenségek, erőszak hullám söpör végig, akkor eszembe jut, hogy annak idején ugye Kánóba jártam én is, van egy-két szép érdekes fényképem arról a vidékről, de ez vonatkozik egyéb más helyekre is, ahol megfordultam. Az élet forgandó, rendkívül sok minden zajlik, vannak nyugodtabb, vannak zavarosabb időszakok, hiszen Tripoliba is jártam annak idején, hát aztán ugye, később más dolgok történtek azon a fertájon. De visszatérve a magam helyzetére, nyilván ez a sok tapasztalat, amit azért összeszed az ember, akár akarja, akár nem, az nyilván benn marad az emberben, és ilyenkor ezt próbálja érvényesíteni. Szerencsére a környezete általában tudja, hogy bizonyos területeken számíthat erre, ezekre az emberekre, és itt nem csak rólam van szó. Nos, ami az egyik foglalatosságomat illeti, nyilván az, hogy a Corvinuson oktatok.
Igen.
A Corvinus Egyetemen a multilaterális diplomáciát oktatom.
Na, akkor ezt most jól lefordítjuk, hogy
igen,
ez micsoda.
Ez nagyon jó ez a kérdés, mert ugye úgy hangzik az elnevezés a kurzusnak, hogy multilaterális diplomácia, ENSZ, Európai Unió, NATO. Az ember azt hiszi, hogy tulajdonképpen kettős pontot teszek, és lebontom a három szervezetre. Nem, és az ön kérdésére éppen azt akarom mondani, hogy a multilaterális diplomácia az egy külön művészet. Az nem olyan, mint a bilaterális. Más körülmények, más struktúrák, más formák között zajlik.
Tehát egyszerre sok hangszeren játszani, hogy tud egy diplomata, ez azt jelenti?
Te a saját rendszered, te a saját hangszereden játszol, de rengeteg más hangszernek játszol, vagy más igen. hangszerekkel játszol. Mert ott ül az ember, például az ENSZ közgyűlésén 193-an ülünk együtt, ugye? Tehát ez egy külön, egészen másfajta forma, mint a bilaterális, ahol valaki ül veled szemben a tárgyalóasztalnál, és ketten beszéltek egymással.
Mondja nekem egy konkrét példát az életében, amikor ilyen sok hangszeren játszó multilaterális munkát végzett.
Már ez az egyik
mikor ENSZ nagykövet volt nyilván, de megfogható, számunkra felfogható példája van erre.
Volt egy kisebb közösség, nem a 193, igen. persze akkor még nem 193-a voltunk, mert most lettünk 193-a, de volt akkor 160-170-en. Van egy kisebb közösség, amely 15 tagból állt. Ugye ez a biztonsági tanács, amelynek igen. van 5 állandó tagja és 10 nem állandó. Az egyik nem állandók voltunk mi annak idején, a 90-es évek elején. Nos, ez is egy külön élményt jelentett, hiszen ez a boszorkány konyhája volt az ENSZ-nek. Az emberek, amikor a televíziót nézik, nagyon gyakran látják a biztonsági tanács ülését, ezt a nagy patkó alakú asztalt, termet, beszédek hangzanak el, szavaznak. Az igazi munka zárt ajtók mögött zajlik, ahová nem teheti be a lápát az, aki nem a BT tagja. Ott áll egy ilyen teremőr, aki figyeli, hogy kilép oda be, és ott zajlik az igazi vita, az igazi veszekedés. Nos, ez egy óriási élmény bárki számára, akinek megadatott, hogy 2 éven keresztül ott képviselje a saját országát.
És mitől óriási élmény ez? Ön oda bemegy, és pontosan tudja, hogy mondjuk a biztonsági tanács 15 tagjából, jelen van mind a 15? Tehát a 15 igen. tagból önnek egészen mást kell képviselnie három tag felé, mint mondjuk másik három tag felé? Tehát, hogy különböző érdekeket kell érvényesítenie egyszerre?
Nem, ez nem így történik. Van egy napirend. Ez is egyébként jellegzetesen multilaterális forma. Bilaterálisban nincs napirend. Itt kell egy napirend, és ott vannak konkrét kérdések. Például a kambodzsai helyzet. És ilyenkor el kell mondani, hogy Magyarországnak mi a felfogása, mi az álláspontja a kambodzsai helyzet különböző vetületeiben. Ezt az ember vagy úgy szerzi meg, hogy a itthoni külügyminisztérium megfelelő információkkal látja el, ez egy eléggé kérdéses dolog volt mindig is, ugyanakkor a helyszínen beszél, olvassa az újságokat, ugye? A New York Times például, annak idején mi elneveztük a New York Times-t a 16. tagjának, a biztonsági tanácsnak, annyira, hogy mondjam, csak kondicionálta a mi gondolkodásunkat, mert ez egy világhírű lap, és ott minden benne volt. De ezen kívül a partnerekkel is beszél az ember, és így alakítja ki a saját maga véleményét, és ha netalántán olyasmit akar mondani, amiben úgy véli, meg kell kérdezni a központ véleményét, akkor megkérdezi, hogy ez a mi szándékunk, és akkor várjuk, hogy
a központ,
igen.
Központ ez esetben kicsoda, a Magyar Külügyminisztérium?
Magyar Külügyminisztérium, Bembrakpart 47. Aha.
És honnan tudja, hogy hiteles az ön véleménye? Honnan tudja? Tehát a New York Times, az itteni információk, van-e olyan plusz információs forrása, mondjuk például az ENSZ-ben jelenlévő tagok között, aki még közelebbről ismeri, mint a Bembrakpart 47, aminek nem biztos, hogy teljes körűek az információi?
Természetesen egyes kérdésekben mindig vannak országok, amelyek sokkal közelebb vannak ahhoz a tűzfészekhez, különböző földrajzi politikai okok miatt. Például amikor a jugoszláv válságot vitattuk a biztonsági tanácsban, én sokkal, de sokkal többet tudtam Jugoszláviáról, mint akár a franciák, az angolok, vagy most nem beszélek a venezuelaiakról, vagy a zöldfoki szigetekről.
És ezt tudták, és respektálták.
Hát, tudni tudták. Respektálni ez már nem annyira magától értetődő. Ez egy hosszú folyamat, és ez nem olyan egyszerű. De visszatérve arra, hogy mi a hiteles, mi a nem, az embernek azt kell elmondania, ami az országának a értékítélete, ami az országának az érdeke, és azt adja elő is. Ilyenkor azt tapasztalja az ember, hogy többen vagyunk, akik ugyanazt mondjuk. Tehát ez nem olyan, hogy Magyarország ugye egy fajta szabadságharcot vív az összes többi taggal szemben. Ezekben a témákban ott volt El Salvador, volt Szomália, volt Kambodzsa, volt Jugoszlávia természetesen, stb. Azt tapasztaltuk, hogy a kollégák, az államok egy jó része azonos módon gondolkodott. Ritkán volt az, hogy valaki annyira elszigetelődött a BT-n belül, hogy mindenki felé fordult és ellene beszélt. Ezek nagy, a béke és a biztonság kérdései. Itt azért nincsenek olyan fajta választóvonalak, nagyhatalmi érdekek természetesen vannak, mint ahogy azt most is látjuk például a szíriai kérdésekben, de ott nem volt olyan, hogy én amikor beszéltem, akkor éreztem, hogy ellene mondok mindenki másnak. Az volt a kényes dolog ebben a vonatkozásban egy korábbi időszakban, amikor azt éreztem, hogy ellent mondok mindenki másnak, amikor a 80-as évek második felében az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezetben dolgoztunk, és akkor már megmozdult a föld Közép- és Kelet-Európában, és azt láttuk, hogy a mi szövetségeseink, a Varsói Szerződésbeli szövetségeseink olyan vonalat vittek, amit Magyarország nem tudott felvállalni. És amikor voltak ezek a úgynevezett szocialista egyeztetők, ahol összejött ez a Kelet-Közép-Európai Társaság, akkor, amikor mi megszólaltunk, magyar diplomaták, valóban azt tudtuk és éreztük, hogy ellent mondunk mindenkinek. De tudtuk azt, hogy Moszkvában van egy Gorbacsov, aki már nem tankokkal fogja megoldani ezt a kérdést. Ott volt ez a bizonyos kényes érzésünk, ami, hogy mondjam, csak pszichológiailag nem olyan egyszerű, mint hogy az ember elhiszi, hogy mindenki beszél, és akkor megszólalunk mi, és valami mást mondunk. Ez egy olyan kurázsi kell, amely sokszor kényelmetlen. A BT-ben azért ilyen nem volt.
És amikor érzi azt, hogy ehhez kurázsi kell, és ellentmondani egy adott pillanatban tudni kell, akkor gondol arra, hogy hogyan fogják ezt megérteni? Tehát, hogy mennyire lesz egyértelmű az az álláspont, ami nem ugyanaz, mint mondjuk ebben az esetben volt? És a második része ennek a kérdésnek, hogy ezt hogy tanítja az egyetemen?
Az első rész a kérdésnek. Azt tudtuk, hogy ez nem fog jól lecsapódni, és ennek számtalan jelét tapasztaltuk. De mivel akkor Magyarország egyre jobban különbözött a többi szövetségestől, tudtuk azt, hogy itthon a BEM Rapport 47-ben ez nem úgy fog lecsapódni, hogy engem hazahívnak. Ellenkezőleg olyan történt, hogy hazahívtak, hogy elmondják azt, hogy mit mondtak nekik, és aztán visszaküldtek, hogy te menj vissza, és csináld azt, amit eddig csináltál. Tehát ez egy olyan hátteret biztosított nekünk ez a fajta fellépés, hogy tudtuk azt, hogy itt egyértelműen megtehetjük azt. Autonómiánk megengedte ezt. Ami pedig a mi is volt a másik?
Tanítás, na, tanítás hogyan igen. Tanítja ezt az egyetemen?
Ott tulajdonképpen azt mondom és írom is, hogy a diplomaták is emberek. Tehát nem vagyunk robotok, ezt nagyon jól tudni. Azzal együtt, hogy persze sokaknak a genetikai felépítése megszabja azt, hogy milyen típusú ember. Van, aki kommunikatív, közlékeny, barátságos, van, aki pont az ellenkezője. De hát ezen nem lehet segíteni. De az azért nagyon jó, és az információcseréhez nagy mértékben hozzájárul, hogyha veszi azt a kurázsit, hogyha valakivel kialakított egy kellemes baráti viszonyt, mert hiszen például az ENSZ-be is úgy össze-vissza mindenki, rengetegen vagyunk, akkor a sarokba félrevonja, és azt mondja neki, hogy te ebben a kérdésben nekem az a véleményem, hogy. És akkor ő is viszonozza ezt. És ez egyfajta olyan bizalmi viszonyt jelent, amely megkönnyíti a munkánkat. Tehát én azt tanítom az egyetemen, hogy az emberek természetesen képviseljék az ország érdekeit, de ezen belül számtalan billentyűn lehet játszani. És úgy kell eladni valamit, hogy egyrészt, amikor hazamegy az ember a fürdőszobába, benéz a tükörbe, akkor ne köpje le magát, és próbál.
Ezt nem lehet tanítani.
El lehet mondani, aztán ki hogyan fogja ezt érvényesíteni, ez egy másik kérdés.
Tudja, hogy én ezt a multilaterális szakkifejezést hogyan fordítottam le most magamnak?
Jézus Mária, hogyan?
Ön diplomáciai árnyalatokat tanít az egyetemen.
Ebbe ez természetesen benne van.
És még valamiről szeretnék röviden beszélni, mert láttam, hogy a Demokratikus Átalakulásért Intézetnek szenior tanácsadója, ami egy nemzetközi nagyon rangos szervezet. Igen. Ez mit jelent, és milyen elfoglaltságot jelent önnek most így?
Igen, itt visszatérünk már, így van, túl az aktív korszakon, a nyugdíjas korra térünk vissza.
Amit nem fogunk így hívni a jövőben, hogy hívjuk még, azt nem tudjuk.
Igen, ez is egy olyan dolog, ami az életemet részben betölti. Igen. Hozzá kell tegyem, hogy itt is én sokkal többet szeretnék tenni a Demokrácia Központ számára, mint ahogy ők engem mondjuk használnak, mint főtanácsadó. De felkéréseket kapok, különböző eseményeken beszélek, véleményeket továbbítok, előfordult az, hogy külföldön tanácskozásokon a Demokrácia Intézet részéről felszólaltam. Ide érkező külföldi csoportoknak tartottam egy beszámolót, ismertettem akár Magyarország történetét, már csak azért is, mert hiszen az egésznek a lényege az, hogy mi hogyan mentünk át a demokráciába. És erről van szó. Nagyon fontos ugyanakkor azt is tudni, hogy nem úgy kell ezt beállítani, hogy fiúk, lányok, ez egy modell, hanem hogy ez egy ihletési forrás, és maguknak kell majd megállapítani az önök specifikus körülményei között, hogyan tudják hasznosítani azt, amit mi a magyar körülmények között megéltünk.
Köszönöm szépen. Erdős André diplomata volt a Nagy Generáció vendége. Folytatjuk a hírek után.